Viszont a panzióban egy kis szenzációban volt részünk. Reggel, amikor kis társaságunk a szalonban gyülekezett, hogy ismét valahogy megszervezzen magának egy napot a luxusbörtönben, amelyben Magnus Stork tartott bennünket, megszólalt a csengő a kerti ajtónál. Kisvártatva belépett a házba egy magas szikár, körülbelül 60 éves férfi. Lilian kisasszony haladt mellette, és sárga bőrből készült kis bőröndöt hozott a kezében. A jövevény, amikor meglátott bennünket, könnyedén meghajolt. Lilian szólt Astrid Brandt asszonynak, aki rövid beszélgetés után elindult az emeletre a vendéggel. Amikor Lilian visszatért, rögtön vallatóra fogtuk, hogy ki ez az új vendég és honnan jött. A lány csak úgy szórta magából az új híreket. Stockholmból. Ez az úr a lengyel nagykövetségen dolgozik. A Lommában történtek miatt érkezett ide, és néhány napig a panziónkban fog lakni. Lengyel, ráadásul a nagykövetségről. Fenemút különös. Talán be akar kapcsolódni a nyomozásba? De mi jogon? Hiszen Janssonné is, az öreg lengyel is svéd állampolgár volt, a lengyeleknek itt semmi keresni valójuk. Ezek az emberek a szabadságot választották a mi szép Svédországunkban, és egy kommunista állam nagykövetségének itt nincs semmi beleszólása. Ez beavatkozás a svéd belügyekbe. Remélem, hogy Magnus Torg megmagyarázza majd ennek az úrnak, a legjobb az, ha a legelső vonattal visszautazik Stockholmba. Kiválóan beszél svédül, és milyen jó vágású, lelkendezett Lilian. Egy kicsit idős ugyan, de nem egy lány elveszíteni a fejét miatta. És milyen elegáns, ilyen öltönyt még a Domusban vagy a Nordiskában sem lehet venni. Ezek a kommunisták aztán tudnak propagandát csinálni, annyi szent. Alig, hogy megjött, a lány már is az ő oldalára áll. Ha már elhatároztam, hogy a naplomban feljegyzek minden eseményt és a saját véleményemet is róluk, ezt is leírhatom, hisz így gondoltam. Elismerem, egy kicsit elhamarkodottan ítéltem, ugyanis mikor ez az úr megjelent az ebéden, egész kedves pasasnak bizonyult. Kiderült, hogy azért jött, mert személyesen ismerte Janssonnét, és bizonyos információkat kíván adni a nyomozás vezetőjének. Rögtön kijelentette, hogy sem illetékessége, sem szándéka, hogy beavatkozzék a rendőrség munkájába. Witold Ovitzky, mert így hívták a nagykövetség emberét, több mint 20 éve Svédországban él. Igaz, néhány éves megszakítással, amikor másutt teljesített diplomáciai szolgálatot. Nem csak, hogy tökéletesen beszél svédül, de svéd irodalmi műveket is fordít lengyelre. Mivel Magnus Torg egész nap nem volt itthon, ugyanis mindenáron valamilyen nyomra akart bukkanni, és ezért állandóan kihallgatásokat tartott, Ovitzkyval csak este a vacsoránál találkozott. Nagy csodálkozásomra Torgot egyáltalán nem lepte meg a lengyel diplomata megjelenése. Rögtön megértettem, hogy a főhadnagyot az előjárói előre értesítették. Ez is a diplomata javára szólt. Úgy látszik, Stockholmban kapcsolatba lépett a minisztériummal, és csak akkor jött le Lommába, amikor erre engedélyt kapott. Vacsora után Magnus Torg a könyvtárszobába kérte a lengyelt. Örültem, amikor nekem is odaszólt. Doktor úr, nem tartana velünk? A diplomatának pedig ezt mondta. Nillerud doktor úr nagyon sokat segít nekünk. Tökéletes krónikás és olyan naplót vezet, amely hülyen tükrözi az eseményeket. Ezen felül Nillerud úr rendőrorvos, aki egészen véletlenül itt tölti a szabadságát. Segített megállapítani, hogy a titokzatos gyilkos három áldozatánál pontosan mikor állt be a halál. Witold Ovitzky szívélyesen elmosolyodott. Nagyon örülök, mondta. Semmi kifogásom Nillerud úr jelenléte ellen. Egyébként sajnos semmilyen felfedezéssel nem tudok szolgálni. Egyszerűen ismertem Janssonnét, aki már akkor telefonált nekünk a Karlavégenre, a nagykövetségre, amikor megérkezett Lommába. Akkor velem beszélt. Mivel a nyomozás felszínre hozta Janssonné asszony kapcsolatait és további részleteket kértek, elhatároztam, hogy jelentkezem a nyomozás vezetőjénél. Most már értettem. Magnus Torg nyilván ellenőrizte, hogy milyen interurbán számokat hívtak a panzióból, amikor Janssonné itt lakott. A nagykövetséggel folytatott beszélgetés nem kerülhette el a figyelmét. Ezért jött le Ovitzky Skániába. Már majdnem 15 éve vagyok rendőrorvos, és ismerem a rendőri gyakorlatot, mégsem tudok ennek a fiatal főhadnagynak a munkájában semmi gondatlanságot felfedezni. Mindent megcsinál, amit csak lehetséges. Ennek ellenére a nyomozás egy helyben topog. Micsoda nyavajás egy ügy. Amint a kényelmes fotelokban helyet foglaltunk, Ovicki szólalt meg elsőnek. Régóta ismerem Jansonnét, amióta csak Svédországban él. Annak idején a fasiszta koncentrációs táboroknak mindazokat a fogjait, akik a Folke Bernadotte akció folytán ide kerültek, kórházakban és üdülőkben helyezték el. Ott az emberek az átélt szörnyűségek után lassacskán visszanyerték az egészségüket és lelki egyensúlyukat. Követségünk állandó kapcsolatban állt a svéd hatóságokkal, valamint a lengyel származású voltfoglyokkal. Akkoriban követségi tisztviselőként ismertem meg Mária asszonyt. Ismerem a történetét. Arról nem tudtam meg semmit Janson igazgatótól. Ő csak annyit mondott, hogy most a anyjának nem volt családja Lengyelországban. Ez így igaz, mondta a diplomata. Jansonné asszony nem szeretett visszatérni rettenetes emlékeihez, és nem osztotta meg ezeket még azzal sem, akit úgy szeretett, mint saját fiát. Röviden elmondom. Jansonné asszony családja Lengyelországban élt. Az apja erdész volt. 1942-ben az erdészházba váratlanul betörtek a németek. Egy sebesült partizán találtak ott, akit nem sikerült már elrejteni. Az erdészt a helyszínen agyonlőtték. A házat felgyújtották, az erdész anyját és feleségét a négy gyerekkel együtt letartóztatták és az auschwitzi koncentrációs táborba szállították. Mária akkor 17 éves volt. A legidősebb a testvérek között. Az öcsei 13 és 11 évesek voltak, a húga 9. Ilyen kicsiket koncentrációs táborba küldtek? Álmodoztam. Még kisebbeket is, jegyezte meg futólag Ovicki és folytatta. Amikor a tehervagonokból összeállított szerelvény, amelybe a foglyokat zsúfolták, megállt az auschwitzi vasúti rampánál, az ütlegelő és lövöldöző SS legények megparancsolták a foglyoknak, hogy szálljanak ki a vagonokból. Ezután odahajtották őket egy SS tiszt elé. Ez a kezében tartott nátpálcával egyeseket jobbra, másokat balra irányított. Ezt hívták szelekciónak. A bal felé küldöttek, a fiatalabbak és a legerősebbek a táborba kerültek, hogy a haláluk előtt még dolgozzanak. A maradékot, öregeket, asszonyokat és gyerekeket egyenesen a gázkamrákba hajtották, és a krematórium nagy kemencéiben elégették. Iszonyatos, tört ki Magnus Torgból. Máriát balra vezényelték, nagyanyját, anyját és testvéreit még ugyanaznap elgázosították. Ez szörnyű, kiáltottam fel. Önök, de főleg a fiatal nemzedék túlzásnak tartják a hitleri megszállásról szóló történeteket. Pedig úgy, ahogyan Jansonné családja, több mint 3 millió ember pusztult el egyedül Auschwitzban. Az én hazám 5 év leforgása alatt több mint 6 millió embert veszített. Ebből kevesebb, mint 400 000 halt meg fegyverrel a kezében, a többi börtönökben és koncentrációs táborokban pusztult el. Jansonnét kiengedték a táborból? Kérdeztem. Onnan senkit sem engedte ki. Az egyetlen kijárat a krematórium kéménye volt. 2 évi auschwitzi raboskodás után Maria a Ravensbrücki koncentrációs táborba került át, ahonnan a háború legvégén sikerült kijutni a Svédországba. Nem volt hozzátartozója, nem volt miért visszatérni a felégetett ház romjaihoz. Svédországban maradt. 2 évvel később pedig Jansson úr felesége lett, egészítette ki Magnus Torg. Igen, jól emlékszem, ott voltam az esküvőjükön, folytatta Ovicki. Nem sokkal ezután elutaztam Svédországból. Amikor 15 év múltán visszatértem Stockholmba, az egyik követségi fogadáson észrevettem egy hölgyet drága nerzbundában. Az arca valahonnan ismerősnek tetszett. Megkérdeztem az egyik követségi titkárt, ki az a szép asszony azzal a gyönyörű smaragdnyakékkel. Elmondta, hogy egy svéd milliómos nő. A neve Maria Jansson, és lengyel származású. De még ez sem mondott nekem semmit. Janssonból Svédországban sok ezer van, és nem hoztam összefüggésbe az egykori kiskereskedőt, a fűszerüzlet tulajdonost, a Jansson és fia világcéggel. Csak amikor az asszony odajött hozzám és emlékeztetett, hogy utoljára az esküvőjén találkoztunk, akkor döbbentem rá, hogy a kis eladólány micsoda karriert csinált ezekben az években. Ekkortájt ismerte meg jobban Maria asszonyt? Igen. Sokszor megfordultam a házában a stockholmi Wellingbin, amikor még élt a férje, és annak halála után is. Azaz asszony, vágtam közbe, állítólag a megszállottságig gyűlölte a németeket. Még üzleti ügyekben sem szívesen utazott hozzájuk. Csak az NSK-ba nem akart utazni. Kerülte, ahogy csak tudta. Elmondta, hogy egyszerűen nem óhajt találkozni náci gyilkosokkal, akik közül sokan nemcsak, hogy szabad lábon vannak, hanem magas állásokat töltenek be a nyugat-német kormányban, a hadseregben és az iparban. Egyáltalán nem csodálkoztam, hogy nem akarta őket látni. Segítette Jansonné valamilyen módon a volt foglyokat? Amennyire tudom, nagyon is. Jelentős összegeket küldött egyszer a különféle országokba. Amikor Auschwitzban a tábor áldozatainak emlékművét építették, Jansonné asszony részt vett a nemzetközi gyűjtésben, és nagyobb összeget utalt át csekken. Tőle tudom, hogy finanszírozta azt az illegális bécsi irodát is, amely földünk különféle pontjain, főként Latin-Amerikában rejtőzködő hitlerista bűnözők leleplezésével foglalkozik. Lehet tehát, hogy ennek az asszonynak a meggyilkolása az egykori hitleristák valamelyik szervezetének a bosszúja? Vetettem közbe. Hallottam, hogy többek között Argentínában is létezik ilyen szervezet, Buenos Aires-i székhelyjel. A volt SS-eknek és gestapósoknak sok ilyen szövetségük van. Egyesek teljesen konspiratívak, mások féllegálisan kereskedelmi vállalatok álcája alatt tevékenykednek. Ilyen például az a Madridban működő szervezet, amelynek élén a hírhedt Otto Skorzeny áll. A háború utolsó évében a hitleristák hatalmas összegeket helyeztek el semleges országok bankjaiban. A szövetségesek e pénzeknek csak egy részét tudták felfedezni és befagyasztani. A megmaradt pénz azt szolgálja, hogy segítse és rejtse a háborús bűnösöket. Ezek jól ismert ügyek. Mégsem gondolom, hogy ez a bűntény e szervezetek bármelyikének a műve lenne. Akkor hát kié? Ezt sajnos nem tudom. Talán kicsit megvilágítja a rejtét az a telefonbeszélgetés, amelyet Jansonné asszonnyal folytattam hétfőn, tehát két nappal a halála előtt. Körülbelül fél egykor hívott fel. Mária asszony csak egyszer hívta önt? Kérdezte Magnus Torg. Igen. Ezelőtt a telefon előtt valamikor április elején láttam őt utoljára. Igaz, hogy az utóbbi időben Jansonné asszony nagyon ideges és levert volt? Kérdeztem. Nem, ezt nem vettem észre. Habár nagyon megviselte a férje halála, de hát az már 4 éve történt. Az idő enyhíti és gyógyítja ezeket a sebeket. Miről beszélgettek? Kérdezte Torg. Tudjuk, hogy innen hívta önt. Hát, elég különös dologról. Jansonné megkérdezett engem, hogy mit kell tenni, ha az ember felfedez egy bujkáló háborús bűnöst. Hát mégis, tört ki belőlem. A diplomata rám se ederített. Azt tanácsoltam neki, hogy jelentkezzék a lundi vagy a malmői rendőrségen, és mondja el a gyanúját. Semmi értelme, válaszolt Maria asszony. Meggyőző bizonyíték hiány senkit sem tartóztatnak le. Ilyennel pedig nem rendelkezem. Az is lehet, hogy tévedek. Ön pedig jól tudja, mit jelent Svédországban az alaptalan vádaskodás, ráadásul egy ilyen súlyos esetben. Először bizonyosságot kell szereznem. Ekkor azt javasoltam Maria asszonynak, hogy menjen el valamelyik helyi ügyvédhez, és vele beszélje meg, mi legyen a további teendő. De ez a tanácsom sem tetszett neki.